Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat újra innen a Mária Rádió stúdiójából. Amikor ez az adás elhangzik, Úrnapját ünnepeljük, Krisztus szent teste és vére, az Eukarisztia ünnepét. Az Úrnapja nagyszabású ünnep sorozatot zár le. A sorozat húsvéttal, Jézus halálának és feltámadásának ünnepével kezdődött, ezt követte a húsvéti időszak az Úr megjelenéseinek alkalmaival, majd a mennybe menetel ünnepe, aztán a Szentlélek elküldése, pünkösd, az egyház születésnapja, majd utána a Szent Háromság vasárnapja, amely azért került a pünkösd utáni vasárnapra, hogy hálás visszaemlékezés legyen az üdvösség húsvéttal és a lélek kiküldésével teljessé lett, megvalósult misztériumára. Hálás visszaemlékezés. No, mindezt most az Úr napja zárja, amelyben azt ünnepeljük, hogy a beteljesedés az nem befejeződés. Az ünnepsorozat nem múlik el, nem ért véget, hanem folytatódik jelenünk minden napjaiban. Mert az Úr Krisztus ezeknek az ünnepeknek a főhőse és ünnepeltje, aki mindezt számunkra kiharcolta, ő velünk marad, szent testével és vérével az Eukarisztiában. Velünk marad, ez a lényeg, ez az Úr napjának lényege, hogy Jézus velünk marad. Öt tavaszi ünnep sűrűsödik egymás után, és akkor így együtt ezek az idő sodrába, az üdvtörténet sodrába, sőt az időn túli örökké valóság sodrába helyeznek bele minket, mindannyiunkat. Az ember sok ezer éves, legmélyebb, ősi, zsigeri vágyát testesítik meg ezek az ünnepek, a vágyat az örök életre, az örök boldogságra, és ennek a vágynak a valóra válását mutatják fel. Tehát nagyon mély dolog ez. Ezért ami húsvéttól Úrnapjáig az ünnep tárgya, az nem csak az egyházra, a közösségre tartozik, hanem az egyénre is, mindenkire személyesen, aki hajlandó az ünnepet többnek tekinteni egyszerű munkaszüneti napnál. Amire az ünnepsorozat visszaemlékezik, és ezzel újra jelenvalóvá tesz, reprezentál, a jelenbe helyezi, na ez mindenkivel történik, bármikor él, nem csak a közösség története, hanem mindenkinek egyenként a saját lelki őstörténete. Most még ráadásul különösen aktuálissá teszi az ünnepet az, hogy végre belátható közelségbe került a fővárosunkban tartandó Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Egyházunk 4 évente rendez ilyen nagyszabású eukarisztikus kongresszusokat azzal a céllal, hogy tagjai, az egyház tagjai minél jobban megismerjék és tiszteljék ezt az életadó szentséget, az Eukarisztiát. Úgyhogy ennek fényében ma az Eukarisztia forrásáról, bibliai alapjáról és eredetéről szeretnék beszélni erről. Ez az alap az áldozat. Krisztus értünk és sokakért adott élet áldozata a bűnök bocsánatára. Tehát az Eukarisztiáról beszélvén ide kell visszanyúlnunk az áldozathoz, az áldozat fogalmához. Az abszolút alap, az a zsidó levélnek egy kategorikus kijelentése, a 9. fejezet 22-es versből azt mondja, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Nagyon kemény, nagyon kemény szavak. Jézus szavát is keménynek ítélték, meg elviselhetetlennek kortársai, amikor ugyanerről beszélt például a János evangélium 6. fejezetében. Amikor pedig az utolsó vacsorán megalapította ezt az eukarisztia szentségét, akkor ő is, figyeljük csak meg, hogy ugyanezeket a szavakat használta. Ez az én vérem, kelyhe, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Vér kiontatik bűnök bocsánata. Ugyanaz, mint a zsidó levélnek a szavai. Ez a vérontás vagy véráldozat és a bűnbocsánat kapcsolata, hát Pál apostol szerint botrány és bolondság volt az akkori zsidók és pogányok szemében, de botrány és bolondság ma is a világ számára. Sőt, ami végtelen szomorú, de így van, sok keresztény is kérdezi, ha Isten annyira jó, miért kíván vérontást ahhoz, hogy megbocsássa a bűnöket? Hát annyira kegyetlen és vérszomjas lenne Isten, hogy csak ezen az áron hajlandó kiengesztelődni az emberrel, saját fia véres áldozata árán. Hát ugyan miért? Hiszen Isten mindenható, ugye? Megbocsájthatna vérontás nélkül is, ha akarna, saját jószántából, egyszerűen, puszta kegyelemből. Hát így beszélnek. No de ez lehetetlen. Mégpedig teljesen, mert lehetetlen az ember szempontjából is, meg lehetetlen az Isten szempontjából is. Hogy az ember szempontjából ugyan miért lehetetlen áldozat nélkül irgalmazni, azt a legtömörebben Izajás próféta szavai fejezik ki, könyve 26. fejezetének 10. versében. Ez borzasztóan mély, azt mondja a próféta. Ha kegyelmet nyer a gonosz, tudnilik ingyen, áldozat nélkül, amit ugye követelnek Istenen. Szóval, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságosságot, és az igaz földön is, vagyis az új ég és az új föld örök világában, vagy a mennyországban, az igaz földön is hamisságot cselekszik majd. Nem változik meg, nem születik újjá, az örök életben, Isten közösségében is megmarad ugyanolyan bűnösnek. Hát ez pedig úgy, hát már ha kimondom is képtelenség. Tehát ennyi az ember szempontja, és Isten szempontjából pedig a helyzet a következő. Isten célja megmenteni az embert a bűntől és következményétől, a haláltól, a második haláltól, tudnilik, a kárhozattól. Csak hogy ezt Isten nem teheti úgy, hogy ez a megbocsátó kegyelme ellentmondásban legyen az igazságosságával. Hiszen az igazságosság ugye azt jelenti, hogy az ember azt kapja, amit megérdemel, a bűnös halált, mert a bűn zsoldja halál. A bűnben az ember elszakad Istentől, az élet forrásától. Úgyhogy meg kell halnia. Nincs mese, meg kell halnia, de nem azért, mert Isten így akarta, hanem ez egy objektív dolog, törvényszerűség. Következik a bűn természetéből, ami ugye halál. A kegyelem ellenben, tehát ez volt az igazságosság, hogy amit érdemelsz, azt kapsz. A kegyelem ellenben éppen az ellenkezőjét jelenti. Azt jelenti, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemel, hanem valami mást, valami jobbat. A bűnös ember nem halált kap, mint érdemelné, hanem életet. Ha Isten ingyen bocsátaná meg a bűnöket, akkor ugye ellentmondás keletkezne igazságossága meg a kegyelme közt. De hát Istenben nem lehet ellentmondás. Úgyhogy létrejön egy ilyen patthelyzet, amit Isten meg tud oldani, azonban úgy oldja meg, hogy megbünteti a bűnt, de megmenti a bűnöst, az embert. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a bűnnek a büntetését ő viseli, ő veszi magára fiában, Jézus Krisztusban a kereszten. Isten, a fiú, és nem kevésbé az atya, maga szenvedi el helyettünk bűneink büntetését a kereszten. Így lehet, és csak így lehet, Isten egyszerre igazságos és irgalmas. Hát ez így világos, de idáig a fiú az áldozat Krisztus eljöveteléig még hosszú az út. Sok száz év kellett ahhoz, hogy Isten az Ószövetség idején megtanítsa az embert erre az összefüggésre a bűn és az áldozat között, hogy megtanítsa arra, mit jelent a bűn igazából, és mit jelent a bűnért való igaz áldozat. Tanításának eszköze pedig a helyettes áldozat intézménye volt, amelynek lényege, hogy a bűnért az ember életet ad oda, máshogy nem megy, de nem ám a saját életét, hanem helyette egy másik lény, az állat életét. Az állatét, amelyben ugyanúgy Isten éltető lelke van, az élet lehellete, mint az emberben. A bűnért való áldozat eredendően csak életáldozat lehet. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát ez nem lehet másként, ez a legkeményebb törvényszerűség. És ez a tanítás végigvonul a teljes Ószövetségen olyannyira, hogy megjelenik rögtön az első bűn után, amikor Isten maga ad ruhát vagy köntöst a bűnbe esett ember párra, oltalma jelképeként, annak jeleként, hogy ő a bűn után is mindenáron védelmezni fogja az embert. És még hozzá, ezt pedig a drága Szentíró külön hangsúlyozza, hogy bőrből van az a ruha, nem másból. Hangsúlyozza, mit jelent ez? Azt, hogy Isten az ember védelméért, a bőrért leölt egy vagy több állatot, így képzeli a Szentíró a dolgot, hát máshogy nem megy. Áldozatot, állatáldozatot, véráldozatot, életáldozatot mutatott be az Isten az emberért rögtön a bűn, az első bűn után. Ez Jézus Krisztus véráldozatának első előképe a Bibliában, rögtön a legelején. Már a Biblia első lapjain megjelenik kettő dolog, két eszme. Egy, a helyettes állat áldozat eszméje, és kettő pedig, ami épp oly lényeges, az az eszme, hogy a bűnért való legelső áldozatot, Ádámnak, Évának, és a legutolsó áldozatot, Krisztusét, mindezt nem az ember mutatja be, hanem maga Isten. Ahogy keresztelő János fogalmaz, amikor látja Jézust közeledni a Jordánnál, hogy íme az Isten báránya. Istené a bárány, és nem pedig az emberé. Istené az áldozat, nem az emberé. Isten az, aki áldoz, és nem az ember. Ezt nagyon nehezen tudják az emberek elfogadni, keresztények is. A gondolat, hogy a bűnért életet kell áldozni, nyomban ezután újra megjelenik Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel történetében. A két testvér ugye áldozatot mutat be Istennek, aki Ábel állatáldozatát elfogadja, Káin termék, tehát növényi áldozatát pedig nem. Nos hát miért? A részletekre most nincs idő kitérni, A lényeg az, hogy Ábel, aki bűnös már bűnbe esett szülőktől, és már az Édenkerten kívül született, ez az Ábel, amikor állat áldozatot mutat be, valami rejtett módon megérti az elvet, hogy a bűn olyan hatalmas tragédia, hogy vérontás nélkül nincsen bocsánata. Ezt az eszmét vagy hitet, ezt fogadja el Isten, amikor elfogadja Ábel áldozatát, és a Kainét meg nem. A helyettes állatáldozat lett azután az egész zsidó áldozati rendszernek az alapja. Az ember ugye megvallja, leteszi bűneit a bűnbánatban, ez nagyon jó, de nem elég. Nem elég. A bűnt át is kell helyeznie önmagáról egy másik lényre, az áldozati állatra, hogy az halljon meg ő helyette az ő bűne miatt. Így. Nem sérül Isten igazságossága, mert a bűn zsoldja meg van fizetve az áldozati állat halálával, de érvényesül Isten irgalma is. A bűnös ember megmenekül a haláltól, amit pedig megérdemelne. Na, ez volt a zsidó kultuszban az engesztelés, az úgynevezett engesztelő áldozat. Ebből jönnek olyan mai kifejezések is, hogy engesztelő ima, vagy engesztelő böjt és hasonlók. És ez a szó olyan nagyon meggyökeresedett, hogy alig ha lehet mellőzni, de hát nem is kell. De azt ellenben nagyon fontos volna tudatosítani, hogy eredetileg nem erről, nem engesztelésről van szó. Hát hiszen azért gondoljunk csak bele. Kedves hallgatóim! Hát mit jelent az, hogy én kiengesztelem Istent? Érzelmi alapon ráveszem akarata megváltoztatására. Ez merőben pogány gondolat. Elkövettem a bűnt, és ezért Isten haragszik, de én majd rábeszélem, hogy ne haragudjék. Békéljen meg a bűnnel. Lekenyerezem, adok neki valami áldozatot, amivel megfordíthatom a hangulatát, és rávehetem, hogy ne haragudjon, kedvezőre hangolom őt, és így tovább. Szóval ez ugye borzalmasan hangzik, mert az is. Hanem a helyzet az, hogy Istent a bűnnel, vagyis azzal, ami az élet ellen való, nem lehet kiengesztelni. Mert Isten gyűlöli a bűnt, engesztelhetetlen, szó szerint. Vele szemben, szemben áll a bűnnel, örökké. Na, a bűnös emberrel viszont nem kell őt kiengesztelni, mert az embert eleve szereti. Ezért aztán az engesztelésnek fordított héber szó, kippur, kápor, káfár, meg hasonló, az nem is engesztelést jelent ám, hanem befedést, eltakarást. Isten jelképesen szólva elfedi, eltakarja a bűnt a szeme elől, nem nézi a bűnét, ahogy a misében kérjük. Ez is már milyen mély dolog, milyen mélyre megy vissza. Ne bűneinket nézzed, hanem egyházad hitét. A bűnt eltakarja az áldozat. Az úgynevezett engesztelő ünnep, a Jom Kippur neve is ez, hogy elfedés ünnepe. Aztán a frigyláda helyét, a szentélyt is olykor nevezik a Bibliában úgy, hogy a befedés háza. Például a Krónikák első könyve 28. fejezet 11-es versében. Az Ószövetség ünnepi liturgiájának a lefolyása is ezt szimbolizálja. Ugye a pap fogja a bárányt, egyik kezét ráteszi, vagyis a bűnt áthelyezi a közösség bűnét az állatra, a másik kezével meg ledöfi. Az áldozati állat meghal az ember helyett, az ő bűneiért. Majd az áldozat vérével a pap meghinti az oltárt meg az embereket, hogy a vér eltakarja a bűnt Isten szeme elől. Ezért mondja olykor az új szövetség is, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Pál apostol szereti ezt római levélben, Efezusiban, Kolosszében. Szóval öltsétek magatokra, mint valami takarót vagy ruhát, amely elfedi a bűnöket. Ezért írja Pál a szeretet himnuszban is, persze ez az Ószövetségből van átvéve, hogy azt mondja, szó szerint fordítom, a szeretet minden bűnt elfed, eltakar. Szeretet himnusz. A szeretet a bűnt az áldozat vérével fedi be, takarja el a szeme elől. Tehát, és most figyeljük meg, kedves hallgatóim, hogy már micsoda mélységek rejteznek itten, hiszen a tragédia az kettős igazából. Az áldozati állat nem csak helyettem viseli az én bűneimet, hanem én vagyok az is, aki a saját bűneimért megölöm őt. Ez döbbenetes. A zsidó kultúra lefolyása Jézus Krisztus áldozatának minden részletének pontos előképe. Meghalt az emberek bűneiért Jézus. Na, ez egy dolog. De a másik dolog, hogy éppen azok ölték meg, akikért meghalt, akik halálra adták őt, akkori hajdani zsidóként, vagy rómaiként, vagy térben és időben távol levőként halálra adták, adják, és adjuk ma is. Na de, ez az elfedés csak jelképes és ideiglenes megoldás. Addig van érvényben, amíg el nem jön az igaz áldozat. Addig a helyzet az, hogy a bűn el van takarva az áldozati állat vérével, de azért van, azért továbbra is ott van az emberben, ezért kell ezt az áldozatot hát évről évre megismételni. Az áldozat vére ugyanis csak elfedi, de nem törli el a bűnt. Nem tudja eltörölni, mert az állat nem képviseli az embert. Szó szerint nem viseli az ember képét. Hát hogy viselni? Nem azonos, nem azonosulhat, nem lehet egyé az emberrel. Ezért hát az ő áldozata az csak egy ilyen ideiglenes valami. Egyé lenni az emberrel, ez csak emberi lény teheti meg, Jézus Krisztus az Isten ember, aki, mint ember, teljesen egyé lett velünk. Így nem csak az emberért adta az életét, nem is csak az ember helyett adta az életét, hanem az ember képviseletében, szó szerint képét viselve, úgy, mintha az ember maga adná. Ez döbbenetes. Ezért mindenki, aki hisz ennek az áldozatnak a megváltó erejében, az meghalt vele együtt, hát mert ugye az ő képviseletében halt meg Jézus. Meghalt vele, és mégis él, mert meghalt a régi ember, meghalt az ember a bűnnek, és feltámadott, mint új ember. Így tudja Jézus Krisztus áldozata nem csak jelképesen eltakarni, hanem valóságosan eltörölni, lemosni. Nem létezővé tenni a bűnöket. Erről tanít az egész új szövetség, ezt hirdette az ősegyház, ezzel van tele az apostolok cselekedetei, ezt hirdetik Pál apostol levelei, ezért írja a Jelenések szerzője, első fejezet 5. vers, hogy Jézus Krisztus az, aki a vérével megmosott minket. Lemosta a bűnt. Na és ezt a vért, az áldozat kiontott vérét, Jézus Krisztus testét és vérét veszi magához a hívő az eukarisztiában, mert ebben a vérben van az élet. Jézus Krisztus magunkhoz vett vérében ott van az ő élete. És ha ezt nem tesszük, akkor pedig nem lesz élet mi bennünk. Kedves hallgatóim, búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kicsoda az Isten? A kereszténység alapeszméi Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.